tiszteletel köszöntök, és bevezetésképpen énekeljük el a 454-es számú énekünket. Imádkozunk. Mennyi édes Szent Atyánk, olyan jó, hogy gyermekeinek tudhatjuk magunkat. Nem azért, mert kinevezzük magunkat azzá, hanem azért, mert te annak tartasz. Nem a tökéletességünk vagy a bűntelenségünk miatt, hanem Jézusért. Jézusért fogadsz el bennünket, és Jézusért lehetünk együtt közösségben. Egyedül ő érte és ő miatta. És reménységünk és hitünk szerint, mint a Krisztus birodalmához tartozók. Urunk, taníts bennünket, mert arra van szükségünk, hogy utána innen szolgálatba menjünk. Felvértezve, ismerettel és hittel, elkötelezettséggel és odaszállással. Urunk, mert te hisz, mert szükség van tanúságtevőkre. A legnagyobb missziói területen, az egyházban. Hiszem azt, Uram, hogy ez a hétvége, itt Pilis Csabán, ennek az alkalma. Áld meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, akik az útmutató szerint olvassák, vagy útmutató szerint is olvassák a Bibliát, az elmúlt hetekben sorba vehettük Eszter könyvét. És hát nem akarom felolvasni az egésznek az összefüggését, de ha valakinek nem áll össze a kép, akkor ebből a kiragadott szövegrészből, amit majd föl fogok olvasni, annak javasolom, hogy az előzményét, sőt a mögötte lévő részt is olvassa el. Eszter könyvének negyedik fejezetéből a 13. verstől olvasom a 16. versig. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek: ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és a menekülésre, de azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Megmondom őszintén, hogy ez az ige, amióta ezt olvastam, nagyon foglalkoztat, és az elmúlt hetekben két előadást is tartottam, és muszáj volt beletűzni presbitereknek a gondolatokba ezeket a mondatokat, mert számomra most lett világos az, hogy a ma presbitere az nem végezheti a szolgálatát, hogy úgy mondjam, a hagyományos módon. Azon a hagyományos módon, hogy évente x-szer a lelkész összehív presbiteri ülést, ott általában anyagi, vagy építkezési, vagy nem tudom, hogy milyen kérdésekről beszélünk, és utána pedig szavazunk. És ebből gyakorlatilag ki is telik a presbiteri munka közszolgálat. Az a véleményem, hogy most, amikor az európai kereszténység a tradicionális kereszténység a végidejét éli, gyakorlatilag mi nekünk hitvalló keresztényeknek és hitvalló gyülekezeti tisztségviselőknek nagyon meg kell fontolnunk ezeket a mondatokat, ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e te és én ebbe a tisztségbe. Ebbe a mostani helyzetbe, amiben az egyházban, amiben a gyülekezetek vannak, amiben a kereszténység van, itt ebben az országban és Európában. Ennek az összefüggésében próbáljunk beszélgetni arról a témáról, és ennek a gondolatvilágában, ami ennek a hétnek a programja, illetve ennek a délutánnak a témája. Tegnap és ma a Luther kétféle kormányzatának egy-egy ágáról volt szó, az Isten evangéliumával kormányoz az egyházban, címmel, és a másik pedig Isten a karddal kormányoz a világban. Gyakorlatilag a lutheri gondolatvilágban és a lutheri teológiában két birodalmat ír le a reformátor. Két birodalmat, a Krisztus birodalmát és a Cézár birodalmát mondja ő így a világ birodalmáról. És mind a kettőben Isten kormányoz, sőt, hát van egy ilyen kép is, hogy Isten jobb kezének birodalmát, vagyis a hit, remény, szeretet birodalmát, az evangéliummal kormányozza, a bal kezének birodalmát, a bűna, halál és a gonosz birodalmát törvényel és annak eszközével a karddal kormányozza Isten. Persze Luther azt is világossá teszi, hogy a bal kéz birodalmát, hogyha valaki ezen megbotránkozna, Luther világossá teszi, hogy a bűneset következménye miatt állt elő. Ha nem történik meg a bűneset, nincs bűn, nincs halál, nincs gonosz, és nincs szükség törvényre sem. Isten az ember és a világ elpusztítása helyett cselekedett, és adta a törvényt és a kardot, annak eszközét a kardot. Megtehette volna, hogy nem adja, vagy elpusztítja, teljességgel ezt a világot, vagy pedig teljesen magára hagyja, és akkor idő előtt önmagát pusztítja el törvény és kard hiány. Nem akarom részletezni a két birodalmat és a két kormányzatot, mert gondolom, hogy erről részletesen volt szó. A osztrák származású amerikai Luther-kutató Bridge a két birodalmat két egymást metsző körhöz hasonlítja. Sajnos itt a félreértett kommunikáció miatt nem hoztam el a fóliáimat, hiszen úgy gondoltam, vagy úgy tudtuk, hogy itt nincs kivetítő, és tudom, hogy az embereknek a nagyobb része hozzám hasonlóan a vizuálisát jobb lett volna, és kiderült, hogy van, de hát addig én már letettem róla, úgyhogy otthon hagytam ezeket, mert ebben a hitben voltam. Úgyhogy sajnos nem tudom ezeket a köröket most ábrázolni, hogy két kör, hogy messzi egymást, és hogy van ennek a messzetnek az átfedése. Erről beszélt Rich, hogy tulajdonképpen ez az egymást szedő terület jelképezi a feltámadott Jézus eltávozás és visszatérése közötti teret és időt. A keresztények ebben a messzetben élnek Rich Luther értelmezése szerint. Ugyanakkor Luther a hívő keresztény embereket Krisztus birodalmába és az evangélium kormányzata alá helyezi, míg a hitetlen, az istentelen embereket, és ez nagyon lényeges, függetlenül attól, hogy meg vannak keresztelve, vagy sem, a Cézár birodalmába és a törvény és a kart kormányzatá alá tartozónak tartja. Igen, azt is megemlíti Luther, hogy a Krisztus birodalmába nagyon kevesen tartoznak. Ma már úgy mondanánk, hogy a hitvallók tartoznak, az életüket Krisztusnak átadók tartoznak. Tulajdonképpen a mai témánk az, hogy ez a két kormányzat hogyan kapcsolódik egymáshoz. Én azt gondolom, hogy ennek a kapcsolatnak van két szférája. Van az isteni szféra, és ott egyértelmű a kapcsolat, a kettő úgy kapcsolódik egymáshoz, mindazt, Isten kormányozza. Ez az ő szintje. Ez is egy kapcsolódási pont. Sőt, ennek a kihatása is nagyon döntő, mert miután ő kapcsolja össze a mind a kettőt a kormányzatával, ezért lehet itt a földön átjárás az egyik kormányzatból a másikba. Tehát van átjárás. De hozzátehetjük, hogy csak itt a földön. Ha most visszaemlékezünk a gazdag és a Lázár történetére, a gazdag Lázárnak az a tragédiája, és most elnézést, hogy így mondom, de mindenki érteni fogja, hogy Luther csak félig ismerte a lutheri teológiát, félig ismerte, mert ő benne az megmaradt, hogy van átjárás a kettő között, de azt már nem tudta, hogy a halál után már nincs átjárás a két birodalom között. Mert az már nem ugyanaz a birodalom, de ő azt hitte, hogy ugyanaz a birodalom. Ez csak erre a földi életre, erre a mi világunkra vonatkozik. Ami az embervilágra vonatkozik, ez a két kormányzat. Tehát itt még a földön van átjárás a kettő között. És ez egy döntő dolog, hogy elvegyünk. Én öt pontban szedtem össze azokat a kapcsolódási pontokat, legfontosabb kapcsolódási pontokat, ahol Luther két kormánynak a között kapcsolat lehet, ahol a két birodalom között kapcsolat van. Az első, amit én így neveznék, hogy a misszió. A misszió az első olyan kapcsolódási pont, ahol a két kormányzat között átjárási lehetőség van. Itt is ugye két felé kell bontani a dolgot. Az egyik ebben a vonatkozásban a hívőnév szerepe, vagyis a Krisztus birodalmához tartozók, vagyis ebben az esetben a vektorok iránya, elnézést, hogy így mondjak, Krisztus birodalmából a Cézár a világbirodalma felé van. Az ellenkező irányú a világbirodalmából a Krisztus birodalma felé a hitetlenek vágyakozása. Beszéljünk erről egy kicsit. A Krisztus birodalmában az evangélium kormányzata alatt lévők a lélekmentés szolgálatát végzik a világ birodalmába, vagyis a karddal kormányozott világba a törvény alatt lévők felé. Ez minden Krisztus birodalmához tartozónak alapvető kötelessége. Mondhatnám azt is, hogy aki ide tartozik, annak ez annyira természetesnek, annyira magától értetődőnek kell lenni, mint ahogy, ha valaki a Műszaki Egyetemhez tartozik, mert ott hallgatónak beiratkozott, hogy az első években matematikát kell tanulni. Nincs a világnak egyetlen olyan műszaki egyeteme, ahol a matematikát ne oktatnák. Annyira természetes. Ugyanilyen természetes az, hogy a Krisztus birodalmához tartozók missziót folytatnak, a lélekmentés szolgálatán folytatják azok irányába, akik nem oda tartoznak. És itt hangsúlyozni szeretném, hogy semmi köze, bocsánat, ezt így nem mondanám, csak nincs szoros összefüggés azzal, hogy ezt az egyház lépi, vagy nem az egyház lépi. Majd az egyházról is lesz szó, minden esetre sajnos le kell szögeznünk, hogy a Krisztus birodalmába az egyház nem teljes egész egységével tartozik, hanem egyház részek tartoznak, és gyülekezet részek tartoznak csak Krisztus birodalmába. És sajnos, bármennyire is az ember azt hívné, hogy az egyház, hogy úgy mondjam, istenes szervezet, hogy automatikusan ez az istenes szervezet természetesen a Krisztus birodalmához tartozik. Hát nem. És most itt meg kell állnom egy pillanatra, a hölgyekről 6 évet engedélyt, hogy levegyem a lakómat. Ilyenkor már 10 perc után nevetem kell lenni. Köszönöm szépen. Igen, missziót kell végezni. Korlátlanul? Korlátlanul missziót kell végezni? Nem. Nem korlátlanul. Nem korlátlanul, mert Isten ennek is korlátokat szab. Van egy olyan igény, hogy gyöngéiteket ne dobjátok a Visnuk elé. Hát nem bármikor és bárhol. Az, akivel ez megtörtént, az természetű, vagy legalábbis jó, ne kommentáljuk, hogy melyik birodalomhoz tartozik, de ő azt hitte, hogy a Krisztus birodalmához tartozik. Ifjú és lelkészként, és a Topless bárban ültette az ölébe a pincérnőt, és nem a vízát neki. Na nem. Na ez nem megy. Ez nem megy. Missziót, de nem minden áron, és nem mindenhol. Isten ennek megszabja a kereteit, mint ahogy a missziónak az egyik kulcs mondata és tanítása az, hogy tudni kell hallgatni, megvan az órája és az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a szólásnak is. És erre Isten vezetése tanítja meg az embert. Tehát igen, misszió, de nem a saját fejem után, nem a szívem lobogása és belső kényszere alapján, hanem az Isten vezetése alapján, ahogy ő kényszerít engem. És Isten megbotránkoztató dolgokra nem kényszerít, mert az nem épít, hanem rombol. A lélekmentés alapulók a két irodalom közötti kapcsolatban. Igen, ez amikor a Krisztus irodalmához tartozók tevékenységet irányult a másik irodalomhoz tartozókhoz, a világirodalmához. És ugyanakkor, ahogy már volt róla a másik oldal, és itt egy picit részletezzük ezt, akaratán kívül a világirodalmában tartozók akaratukon kívül vágyakoznak a Krisztus irodalmába. Csak ők ezt nem tudják. Ugye van ez a csodálatos igény, hogy sóvárokban várják az Isten fiainak megjelenését. Sóvárokban várják. Nem tudják. Nekünk töredékesen, a bűneink miatt töredékesen megadatott az, hogy halljuk a fülünkkel, és lássuk a szemünkkel, hogy üdvözlött ez a világ a Krisztus hiányban. Sóvárokban várják. Igen, mert Isten mindenkinek szívébe és életébe ezt beleütette, hogy vágyakozzon a másik irodalom felé. Átjutni még ebben a világban is, ebben a földi életben a másik irodalomban. Ez tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, elősegíti a missziót, hiszen az egyik oldalon van egy késztetés, egy küldetés, egy vezetés, egy olyan természetes indítatás, mint a levegővétel, a másik oldalon pedig van egy vágyakozás. Akkor ennek valahol tényleg találkozni kellene. Azonban a hívő népnek, a hitvallóknak szabadat tudniuk, hogy ezt a vágyakozást, a másik oldalnak ezt a vágyakozását, a sátán alapjaiban megrontotta. Alapjaiban megrontotta. És kedves testvérek, ezekkel mi naponta találkozhatunk a gyülekezetekben. Legalábbis a mi gyülekezetünk, ami gyülekezet, rengeteg kíváncsi megfordul, befutnak emberek, néha hónapokig, esetleg évekig ott vannak, valaki ott is ragad, beszélgetünk, el kell járni, nem csak Isten tiszteletben, szüket közösségekben is, és akkor évek múltán jönnek elő egészen furcsa dolgok. Egészen furcsa dolgok. A vágyakozásnak egy teljesen a sátán által eltorzított dolgai. Mondok egy két példát. Isten tisztelet előtt vagyunk, vágyakozás. Nálunk ő elég lezserű, hogy mindig késik, ők is beszél. Na nem úgy rohan be, mert ő ott van, ott van a sekrestében, csak nem nézi az óráját. És jövök be, és leülök a padba, és automatikusan hallom, hogy előttem két hölgy beszélget. Ha az ember nem figyel oda, akkor is ráadásul a templom csendében, még hogyha sütónak, akkor is lehet. Aztán ha hallani, és akkor egyik valamit mesél, vagy fiáról, vagy unokájáról, én ezt már nem tudom, és mondja azt, hogy valami kedvező történt ebben a rokonnal. Hála Istennek, lekopogom. Hála Istennek, lekopogom. Beszélek kívánok. Tesszik ezt érteni? Itt mondta már kint Pintér Károlynak egy másik esetet. Gimnáziumi lelkész meséli a történetet most, idén szeptemberben. Ez a érettségizendő leányjal, már szinte hölgy, 18-19 éves, de tavasszal fog érettségizni, 8 évig járt egyházi gimnáziumban, szóba kerül a továbbtanulás, és mondja azt, hogy hát ő ugye nincs akadálya annak, hogy én látom másoknak az auráját. És éppen elmondtam, hogyha nem gondolja meg magát az ördög, akkor fölveszik a teológiára, és ha őt nem kér meg, már pedig a teológián nem könnyűnek kérni, de nincs lehetetlen, akkor kikerül majd gyülekezetbe. Összentelik, és keresik, hogy fölfedezi az aurájukat az emberek. Döbbenetes volt az, hogy talán egy hónapon belül a gyülekezetben nálunk előjöttek olyan dolgok, hogy ezt tessék elmondani, hogy ezek nem jönnek úgy elő, hogy jövök az Isten tiszteletre, és utána elmegyek egy órán belül, és kész, és akkor. Hanem ahhoz kell egy kis csavai nyári családos táborban, kell egy zárkerús körnálunkban, ilyesmi is. Kellene akkor a személyes, tényleg személyes kapcsolatok, és kiderül az egyik, most már elég régóta oda járó gyülekezeti tanunkról, hogy az asztrológiával foglalkozik. Kiderül az egyik, egy másikról, hogy a természetgyógyászatnak nem azzal a szintjével, amikor a kisbaba szeme csipás és kamillateával ugye kimossuk, tehát nem a gyógynövényeknek ilyen szintjével, hanem ugye amikor már energia átvitelnek hasonló, hol van szó, ilyenekkel foglalkoznak. És akkor az embernek többen elsőnek, hogy na de hát tényleg az, amit ők hallanak állandóan és rendszeresen, az nem tette helyre ezeket a dolgokat? Testvérek, azt kell mondanom, hogy a sátán úgy gondoskodik ezekről a dolgokról, ezek annyira súlyos kérdések, annyira a lelki paráznaságnak a területére vannak összpontosítva, hogy ezek sokkal mélyebben gyökereznek, mint például a lopás, hogy valaki megszoktat, hogy lop, vagy hazudik. Ez sokkal mélyebben gyökereznek. És tényleg örül, és hazamegy, és boldog, és kapott igét, és tényleg látszik azt, hogy formálódik az élete, és imádkozik, és elhozza azt a lányát, aki tizenvalahány éve nem tette be a templom, nem tette be templomban a lábát, mert Isten tagadóvá lát, és a lány most már oda jár, és minden. De mégis, ilyen dolgok ott vannak a mindjét. Tehát akkor, amikor a Krisztus birodalmába tartozók oda átra lélekmentés szolgálatát végig, tudni kell, hogy nagyon mélyen gyökereznek ezek a dolgok. Olyan mélyen megígérem azt, hogy nem minden esetben fogok neveket mondani, de lesznek olyan helyzetek, amikor olyan súlyosak a dolgok, hogy még felé kell kimondani dolgokat. Miután vannak nyilvános fórumok, abszolút nyilvános fórumok, mint például a fraternet. Ugye? Pontosan most két nappal ezelőtt, vagy három nappal ezelőtt került föl a fraternetre, az egyetemi lelkész aláírásával Rozsnai István
József. Balterül Zsolt.
Hogy az egyetemi gyülekezetben egy orvosnő, asztrológus tart előadást. Orvosnő, asztrológus tart előadást. Ez kétszeresen veszélyes. Egyrészt az asztrológia miatt, másrészt a társadalomban, az orvosok irányában, akárhogy is nézzük, de van egyfajta bizalom, és valamelyet az emberek az orvosra fölnéznek. Ha tetszik, ha nem. Most tessék elképzelni, hogy egy ilyen hölgy, aki orvos, de egyben asztrológus. Nem azt lehet mondani, hogy Juli néni a falu végéről vajákos és ilyen dolgokkal foglalkozik, hanem egy orvos. Szeverén János nagyon szerűen és szerényen odaírja, a válasz, nem válaszában, hát így a levelezésben, hogy hogy és ott lesz valaki más is, aki a mi oldalunkat képviseli? Írja a lelkész kollégának. Azóta a válasz erre, viszont válasz nem jött. Tehát így fogják megtartani természetesen ezt az alkalmat. Ez az egyházban bent van. Hát ezért is mondtam azt, hogy az egyház nincs a Krisztus birodalmában, így egy az egyben. Részei vannak, de nem maga az egyház. És ezt nekünk tudnunk kell. Tudnunk kell, amikor a missziót folytatjuk, és átjárás van a két irodalom között. Mert nem beszéltük meg elnézést életlen. Második kapcsolat. A második kapcsolat tulajdonképpen a két irodalom között. A hívő emberek, a hitvalló lelki emberek szolgálata és munkája, tevékenysége ebben a világban. Na hát ebben Lutherben vastagon foglalkozik a műveiben, és hogyha Pidér Győző testvérünk nem kérelve föl, akkor biztos, hogy ilyen mélységben nem merülök el ebbe a kérdésbe. Tehát a hívők élete és munkája szolgálata karddal kormányzott világban, vagyis a Cézár birodalmában. És Luther után szabadon, de szinte ő is majdnem ugyanezeket a szavakat használva teszi föl a kérdést, és utána fejti ki részletesen, hogy meddig lehet elmenni, hol a határ. Mert tulajdonképpen ez az egyik dolognak ez az igazán izgalmas. Hogy meddig lehet elmenni. Egy hívő keresztény embernek, egy megtért embernek, egy újjászületett embernek a világban, a világi ügyekben, dolgokban, meddig lehet elmenni. Hát vegyük sorba, én néhány témakört választottam ki, meddig lehet elmenni a gazdaságban, a politikában, a művészetekben, a sportban, a szórakozásban és a szenvedek egyházban. Ezt a hatot választottam ki, teljesen önkényes, megmondom őszintén, vállalom is érte a felelősséget, nyugodtan lehet mondani, hogy miért nem még ezt is, meg ezt is, nekem ez jutott eszembe. A gazdasággal kapcsolatban az mondom, hogy néhány dolgot. Két vélemény. A mai világban és a gazdasági közegben hívő ember vezető beosztást nem vállalhat. Ezt nekem egy nagyon komoly Rácki testvérem, aki adottam már meghalt, Bárai Sándor Diakorbágyon, aki az ottani iharosi közösségnek egy nagyon komoly tagja volt, ő mondta ezt. A mai világban és gazdasági közegben hívő ember vezető beosztást nem vállalhat. Másik vélemény. Istennek tanúbizonságokra van szüksége a mai világban és a gazdasági környezetben, a cégvezetők és más vezető beosztások között is. Az idézet keresztény vállalkozó szövetségétől van. Amit látható, a kettő, hogy úgy mondjam, ellentétben van egymás. Nézzük meg az A-nak is, és a B-nek is az igazságát. Ugye mindig az levegye a szemünk előtt, ami volt, hogy meddig lehet elmenni, hol a határ. Az egyik birodalomból a másik birodalomba. Az A-nak az igazsága, vagyis hogy nem lehet bizonyos dolgokat fölvállalni a következő. Ez 9 pontban írtam le ennek az igazságát, hogy miért van igaznak ennek a gondolatfelvetésnek. Pláne itt, ma Magyarországon a 19. század elejét is megcsúfoló vastag gazdasági környezet kiszámíthat egy. A gazdasági környezet kiszámíthatatlan, ami ebben a szabálytalan volt, az a szabályos és fordítva. Tehát egyszerűen nem tudod magad követni, mi az, hogy ebben még szabálytalan, a szabályos és fordítva. Akkor, amikor a te lelki, hitbeli alapod, az viszont állandó. Kettő. A gazdasági környezet a 100%-osan törvényestől eltérő módszerekre kényszeríti manapság az embereket. Manapság az embereket. Aki által nélkül vásárol valamit, vagy csináltat meg otthon, szerelővel valamit, ugye az első kérdés, hogy számlát adjak meg róla, vagy ne, stb. Tehát rá kényszeríti. Rá kényszeríti. Tehát Kedő Püspök sorolta fel, hogy hány gyülekezetben kényszerültek rá ezekre a dolgokra, hogy számlát nélkül meg nem tudom, hogy csináljanak, és ez mennyi spórolást hozott. Tehát a gazdasági környezet második pont a társadalmi és a törvényestől eltérő módszerekre kényszeríti az embereket. Három. A hívő keresztény, akár vezető, akár beosztott, a lelkiismeretem szerint még elmegy, és ezt én nem tehetem meg, határmezgén egyensúlyozik. Ezt úgy mondom, elmondani, hogy 14 évig egy cégnek az igazgató. 1992 és 2006 között. Ez az egyensúlyozás a saját életet tapasztalatában, mondom, ez az ember idegeiben megy. Nem egészséges. Tehát igaza van ennek az álláspontnak. Megjegyzik. Konzekvens törvény és szabály tisztelet a konkurenciával szemben hátrányba viszi a vállalkozókat. Tehát ha egy konzekvensen a szabályokat, a törvényeket és mindent betartod, akkor tudomásul kell venni, hogy ebben a profit hajszában, ebben a piaci versenyben, ebben amikor megrendelők után lobolunk és próbáljuk pozícióba tartani a vállalkozásunkat, ebben abszolút hátrányba kerülünk. Tehát igazából annak, aki azt mondta, hogy a mai világban, illetve ismétlen, tehát a mai világban a gazdasági közegben mindenben vezető lakást nem vállalhat. Ez már 900 kilométerrel az Észvájban nem igaz. Ott nincsenek ezek a kérdések. Ennyire élesen. Amíg 90%-ban probléma, ott 2-3%-ban probléma. Ötödik. Ennek a folyamatnak az a problémája, hogy elkezdem tárítani, amíg elmegy kereteit. Még ez el fog menni. És ezt a keretet tárítom. És ez az, ami ugye az embernek a lelki életét károsítja. Ez olyan, mint ha az ember dohányzik, ahogy az egészségét, a tüdejét, a légcsőjét, stb. Az érrendszerét, a szívét károsítja, ugyanígy, az én esetemben a túlzó koleszterin, ugyanígy károsítja az ember lelki tüdejét és lélegzését, ez a bizonyos tárítás, hogy én még tárítom ezt, és ebből egy lelki tüdőtágulat lesz, és a lelki tüdőtágulat itt olyan rossz, mint a biológiai vagy orvosi tüdőtágulat, az nem annyit jelent, hogy több lesz az oxigén elvételem, hogy több lesz az igé által a Krisztus üzenet felvétel, hanem úgy fordítva kevesebb. Hatodik, ugye tárítom, következmény az, hogy kötöm a kompromisszumokat. Kötöm a kompromisszumokat. Most a kompromisszumot nem abban az értelemben, hogy az ember ne konfrontálódja, stb. Hanem olyan értelemben, hogy a saját lelkiismeretem kárára kötöm meg a kompromisszumokat. Egyedik, alkudozom az Istennel, elkezdek alkudozni, hogy ugye megvetted ilyen a helyzet. Ugye te is látod, hogy ilyen a helyzet. Te se vagy vak. Hát te is tudod, hogy mi van itt Magyarországon. Te is tudod, hogy milyen áldatlanok a viszonyok itt Magyarországon. Ez egy abszurd. Hát ezt neked is kell látni. No, hát most 10 millió ember vonuljon ki az országból. Hát csak a nagy ember akarja, hogy félig jó maradjon. Te biztos nem akarod. Ugye megérted, alkotozom az Istennel. 8. Évek múltával, ezek után már csak az események irányítanak azok után. Az ember addig kötögette a kompromisszumokat, hogy ezt követően azt beszélte, hogy már csak ön egy újabb esemény, hogy ezt meg kell csinálni, ezt meg kell javítani, ilyen beruházást kell csinálni a vállalatnál, milyen feltételeket támaszt egy új vevő, azt mondja, hogy rendben van, de én a termékek 30%-át számolnék tükére. Jönnek a dolgozók, azt mondják, hogy jó, ide jövök dolgozni, de ennyit kérek ebbe. És ilyenkor az ember már csak az események utálják és irányítják. 9. Keresztény ember így nem, hogy nem tud másokat Istenhez hívogatni az életével, most a gazdasági szereplőként mondom, hanem egyenesen ellentétre lesz. Hát a környezete tudja, hát látja, a René is látta, hogy kötöm a kompromisszumokat, hát akkor hogy tudok bizonyságot tenni a másiknak? Hál' Istennek, engem Isten nagyon erősen sokat meg óvott az ilyentől. Az Istennek egy trükkös húzása van. Gondoljátok el, testvérek, hogy nem készültem itt egy ilyet is elmondok, de hogy én egy olyan cégnek voltam vezetője, amelyiket most privatizáltak. Tehát ez így állami volt. Akkor, amikor a cége 99%-át már régen privatizálták. Tehát eleve Isten egy tudta, hogy én is egy gyenge, meg nem tudom, hogy milyen ember vagyok, és Isten ebbe engem behatárolt. Úgyhogy nekem nem kellett annyi kompromisszumokat kötni, és súlyos kompromisszumokat, mert állami cégnek a vezetője azért nem, annak nincs mozgástere. Tehát én terméket mondjuk számolni, hogy nem tudok eladni, mert ha 100 cég elad privát cég terméket számla nélkül, akkor 100-at nem jelentene föl, de ha egy állami ad el, az biztos, hogy följelentik. Az biztos, hogy följelentik. Úgyhogy engem Isten ilyen körülményekkel, hogy egy állami szigorú elszámolási, stb. Kerettel, ahol időnként még a számlaidőkét is kitált és ellenőrzött és egyébek, óvott meg attól, hogy óriási kompromisszumokat kötögesse. De, és hogy végtel tárítsam ezt a elmegy kategóriát. Minden esetre azért én is átértem lelki sérüléseket ebből. Hát ez az árnak az igazsága, vagyis annak, hogy ne vállaljon a mai világban, gazdasági közegben olyan szerepet az ember, akkor ilyen helyzetek elé állunk. Ugye a másik vélemény, az ellenvélemény, a keresztény vállalkozó szövetségeit évangélium úgy hangzott, hogy Istennek tanúbizonyságokra van szüksége, hanem a világban és gazdasági környezetben is, mindenféle beosztásban. Mi ennek a bének az igazsága? Nézzük meg! Itt hat igazság. Egy. Minden erkölcsileg és etikailag vállalható poszton, tehát strictisztbár igazgatóként nem, kell, vagyis kellene lenni keresztény embernek. Minden poszton kellene lenni keresztény embernek. Mondhatnánk úgy is, hogy talán más lenne itt Magyarországon a világ. Kettő. Tanúság, bizonságtétel, mindenkor és mindenkor eszköz Isten kezében, hogy embereket megragadjon. Az én tanúságtételem is mindenkor. Mindenhol. Tehát én nem szeretnálatok, hogy Isten itt tud, itt meg nem tud. Isten ahol akar, ott mindenhol tud. Tehát a mai igenis vadkapitalista gazdasági környezetben is tud Isten embereket megragadni az én tanúságtételem által is. Három. Egy vezetőre vagy beosztottra, ha annak tekintélye van egy cégnél, felnéznek. Többet is várnak tőle, várná a vezető. Éppen ezért a szolgálat és a misszió lehetősége is nagyobb. A példaadás lehetősége is nagyobb. Az előző azért volt népszerű az emberek között, mert együtt volt velük. És ide egyetemi végzettség, oda egyetemi végzettség, hát rettentően ismerte a magyar mezőgazdaságban lévő nyelvjárásokat. Úgyhogy így mondjam, a trágárságokat és a káromkodásokat így fogalmazom meg. Ugyanakkor, ha valaki oda kerül, és ezt nem teszi, ezt nem gyakorolja, nem így vezető, akkor fölteszik a kérdést az emberek, hogy mi van nekünk. Tehát ez is tulajdonképpen egy misziós lehetőség, amivel élni lehet. Negyedik, a törvénytisztelet és a tiszta kép felmutatása ebben a kiskapukat kereső korrupcióval terhes lavírozó gazdasági környezetben nem csak híri, hanem pozitív értelemben provokális, hogy így is lehet. Na lám, így is lehet. És azt gondolom, hogy igenis a kereszténynek a mai világban ilyen pozitív értelemben szabad provokálni, mert egyszerűen figyelem felhívó. Ötödik. A gazdasági élet szereplői közül, de főleg a vezető beosztásoknál felfelé és lefelé is sok embert elér. A segélymunkától az államtitkári mindenkinek elmondhatja, hogy mi a reménysége, és hogy a cég vezetésében, vagy a cégben való munkájában Isten segítségét kívül. Erre van lehetőség. Nekem is volt lehetőségem, nagyon magas beosztású embereknek elmondani azt, hogy nézd, nekem van egy másik vezetésen is, nem csak az államtitkár, vagy a minisztériumi osztályvezető. Tehát sokakat elér az ember, és ez egy nagy lehetőség, amit a kereszténynek ki kell használnia. Hatodik, ha van a gazdaságban más példa is, nem csak az, hogy mit lehet kiskapukon, korrupción, zsebefizetve, így úgy, amúgy megcsinálni. Ha van más példa is, akkor a nagy gazdaságban nem lehet arra hivatkozni, hogy csak így lehetne élni. Ha van egy másik példa, akkor nem igaz, hogy csak így lehet megélni. Nem igaz, hogy nincs más megoldás, hogy nincs más kiút, hogy nincs más alternatíva. De van. És azt a kereszténynek kell a gazdasági életben bizonyítania, mert Isten rajta keresztül akarja bizonyítani. Ez a másik gondolat igazság. Mit lehet mondani? Hogy az egyik is igaz, és a másik is igaz. De egyik se számol nagyon érdekesen egy dologkal. Hogy az Isten úgy látja, hogy mindenkinek saját magának, most ha én ezt egyetlen a belső szemében mondom, azt mondom, hogy nekem, személyesen Garázsi Péternek, van szüksége arra, hogy abban a pozícióban legyen. Mindenkinek saját magának van szüksége. Se az egyik, se a másik igazságát elmondani. Nem az anyagiak miatt, nem az önbecsülés miatt, hanem azért, hogy engem, a szívemet formálja az Isten, tegye készre a ráfigyelésre, kényszerítsen arra, hogy napomként boruljak elő, hogy az ő vezetését fogadjam el, hogy engedelmességet tanítson, és hitből való ráhagyatkozásra. Sajnálta nekem el, és 1992. március 26-án nevezte ki igazgatónak, az aznap reggel ige az volt, hogy erősen fogom a te jó kezed. Ez kísért végig 14 éven keresztül. Erősen fogom a jó kezed. Nekem volt szükségem arra, hogy ebbe a beosztásba kerüljek. Nekem volt szükségem. És most nekem volt szükségem arra, hogy kikerüljek ebből a pozícióból. Már is annak tudjuk. Nekem volt szükségem. És az Isten mindig tudja. Menjünk tovább, mert elszaladik az idő. Hívők életek és munkája a Karla kormányzat világban és a Cézári birodalmában meddig lehet elmenni, hol a határ a politikában? Meddig lehet elmenni? Hát megmondom őszintén, hogy természetesen nem a orosz háborúk, nem az egyes kiskirályokat, meg egyebeket irigyeltem Luther korából, de összességében azért irigyeltem. Olvasva Luthert etére, aki nagyon világossá teszi azt, hogy sokkal inkább a világi kormányzás, mint Róma kormányzás. Ugye neki ez volt a legnagyobb problémája, ez az egyik. A másik az, hogy a világi kormányzásban akkor, most bármilyen is volt annak az erkölcse, tehát volt jó is, de rossz is, de az egyértelmű, kategórikus ateizmus teljesen hiányzott. Tehát az, hogy nincs, tagadom, hogy nincs Isten, az teljesen hiányzott. Tehát egészen más volt akkor azt mondani, hogy igen, én a hívő hitvalló emberként, a keresztény birodalomhoz tartozóként köteles vagyok, vagy pedig ha nem is kötelességből, hanem odaszállásból a világ birodalomában lévő javát szolgálni, és ott a törvény, amit Isten adott, hogy azáltal is kormányozzon, törvény és annak eszköze a kardnak a tulajdonképpen lehetőségét, hogy az előre vigye és pozitív hatást gyakoroljon, azt elősegítsen, annak sokkal nagyobb volt a lehetősége, mint a mai világban. Ugye nem akarom pozitívan minősíteni, senki se így vegye a háború előtti időszakot, hogy a püspökök felsőházi tagok voltak a magyar parlamentben, és nem tudom, hogy milyen pozíciókat töltöttek be. Egy tény, hogy Isten megengedte, hogy ez a korszak, mintha egy kés elvágta volna, lezáruljon. És jött egy teljesen más, egy Isten tagadó, egy ateista, egy a krisztusi lelkülettel szemben is gyűlölettel lévő világ. Erre fölvetődik a kérdés, hogy ebbe hogy lehet a hívő embernek ebbe a politikában részben? Ebbe sehogy sem lehet részben. Ebbe sehogy sem lehet részben. És ezt nem lehet semmivel sem meghatározni. De semmivel. És azt mondtam, hogy néhány nevet kételezett mondani, semmivel. Kázi Zoltán püspöknek a tevékenységét a Kádár országgyűlésben semmivel sem lehet megmagyarázni, amikor voltak sok Turóczi Zoltánok, és más egyéb hitvallók, mint egyházvezetők. Nem lehet. És lehet azt mondani, hogy ha én nem, akkor más igen. De az én felelősség azt mondja, hogy nem. A következőnek, akit kiszemeltek, őnek is azt, hogy nem. És ha mindenki azt mondja, hogy nem, akkor az elnyomó hatalom lebénul. Mert a hitvallókkal szemben az elnyomó hatalom mindig lebénul. Maximum gulágra, vagy akasztófára tudja jutatni. Máshova nem. Nincs más alternatívája. Ha nincs rajta fogás, nem tudna fogást keresni rajta, mint ahogy a birkózókon fogást keresnek, akkor ki? Így is értem a pontot, szerepvállalás a politikában, avagy a hazafias népkontról az amisokig. Ugye most megjelent ez a Fabi Tibornak a cikke október 15-én az Elélet az amisokról, ezekről az amerikai vallási csoporton, fogalmazunk itt egy vallási csoportot, akik a 17. század életformát élik. Talán mindenki emlékszik, aki olvasna, ha nem, akkor érdemes elolvasni. Lovasszekére nincs bevezetve a világítása, a lakásukban nincs tévé, nincs cselzőn, csalzőn, csamat. 200 évvel ezelőtti öltözetre öltöznek, lovat szántják a földeket, stb. Dögtelen mezőgazdaságból élnek. Ugye így írtam azt, hogy a politikában a hazafias népfrontról az amisokig, de hát eljöttem volna, még azért zárójelbe így tettem, hogy a hazafias népfront előtt még van egy súlyosabb kategória, a besugástól az amisokig. Ugye tehát a besugástól, mint az egyik szélsőség, a másik szélsőség, aki abszolút eltárkózik, nem hogy a politikától, de legszívesebben egy levegőt sem szívna ezen a földbolyón a mai társadalom tagjaival. Tehát mondhatni azt, hogy 1989-ig ez a véleményem, hogy nem. hogy nem. Ezt a nagypolitikára mondtam, mert ha mondjuk egy lelkész, mondjuk evangélikus lelkész ott nincsen, de hát mindegy, direkt mondom, inkább református lelkész, mondjuk Csokonya viszontán a tanácstag volt, és ott a helyi dolgokban döntéseket hozott, hát ezt valahogy így, még el tudom valahogy fogadni. Bár megmondom őszintén, hogy akkor községi szintekre is nagyon-nagyon megjött a politika. Mi újság ma? Azt mondtam, hogy nyílt leszek, és nem szabad itt most megkerülni dolgokat. Van egy Donát így az evangélikus egyházban. És emellett nem lehet elmenni. Nem is a személye a lényeg, hanem tulajdonképpen az a lényeg, ami emögött valójában megtestesül. Emögött rengeteg minden testesülnek. Gondoljuk el azt, hogy emögött megtestesül az, hogy bármit kiszolgálni. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy hazugság vagy nem hazugság, pozitív vagy nem pozitív. Minden kiszolgálni. Minden kiszolgálni. Azt gondolom, hogy a lelki ember, ha az, az lehet válogatós. Nem úgy van, hogy meg kell ennie a rántott húst is, meg a kutyakaját is. Nem erről van szó. Lehet válogatós is. Ha viszont így tálalják együtt a kettőt, összekeverve, akkor azt kell mondani, hogy nem. Köszönöm szépen. Miután a szociáldemokrata értékeket összekeverték az abszolút hazugsággal, és nem csak összezóta van hazugság, hanem azt is jóval megelőzően, gyakorlatilag erre azt kell mondani, hogy nem. Egy-kettő. Képviselője, ami zsigerből a hazugság, még néhány társával együtt, őnála csak az a probléma, hogy ő így jelenik meg, hogy evangélikus lelkész, hogy hívő tagozat. Hívő tagozat. Na most, egynek lehetünk, egyet lehetünk hálásak, és egynek örülhetünk, hogy nem az a embernek a hívő tagozatnak, hogy Isten gyermekének tagozata. Mert akkor blasfémia lenne. Így csak közvetetten az. Nem direkt, hanem indirekt módon Isten károlás. Elhiteti az emberekkel azt, hogy a hithez és a hívő emberekhez kapcsolódó képzeteik így rögzüljenek. És így rögzülnek. Na most ez tragédia. Nekem az a véleményem, nem csak Donát Lászlóval, hanem Hegedűs Lórát, ifjabb Hegedűs Lórával kapcsolatban is az a véleményem, érteni, nem? Hogy? A Krisztus birodalmához tartozó ember ma a országos nagy politikában, tehát a pártpolitikában, a téves pártpolitikában nem tudja magát úgy megőrizni, hogy sárral ne fölcsülődjön össze. Nekem az a véleményem, hogy többen fogják azt mondani, hogy na, akkor ebből nem kell, mint hogyha az illető háttérben marad. Annyira prostituálódott a magyar közélet és pártpolitika, és nem a civil politikáról beszélek, hogy ez egészen tragikus. Igazából arról van, hogy meddig mehetnek el, akkor én ezt a választ adnám, hogy ameddig az Isten ügyét szolgálja, amit hasznos az Isten ügyének, amit hasznos az Isten ügyének, addig. És ezen a mérlegen kell mindent levetni. Néhány évvel ezelőtt megfogalmaztam és eljuttattam Győri Józsefen keresztül a zsinathoz azt, ez 1996-ban volt, hogy aki képviselőnek megválasztanak, az a lelkészi állásáról mondja le. Most állást mondtam, tehát nem a lelkészi végzettségben, hanem teológiai végzettség és titkosság, hogy megmarad. Azt mondjon le, kész. Adjon az ülekezetét, és mondjon le. És hozzáteszem azt is, hogy én ezt szükségesnek tartom, azt én pontosan nem tudom meghatározni, ott azt mondtam, hogy 3000 lakós vagy 5000 lakósnál nagyobb települések képviselő testületére is az vonatkozik. Annál kisebben már nem, mert hogyha én ismerek olyan 150 fős vagy 200 fős Zala megyei falut, ami körgyelkőséghez tartozik, ahol egyszerűen nincs értelmiség. Hát ott van egy kap, akár katolikus vagy református, vagy valami, és választják, ne választják, akkor választják be is, választják a köznek a szolgálatát. Tehát nem erről a szintről beszélünk. De ami már később megfertőződhet a pártpolitikával, ott ezt egyértelműen tartom, hát úgy csöpörték le, hogy még be se engedték a zsinat elé. Ezt a javaslat. Tehát az, hogy megtárgyalásra sem. Azt mondták, én akkor a Budai Egyházmegyének a felügyelő helyettese voltam, hogy a Budai Egyházmegye a saját problémáját bele akarja vinni a zsinat munkájába. Elfertőzhetendő, hát nagykorsóval vastagon visszük ennek a levét. Különben is láttuk mi ezt, hogy egy hívő baptista amerikai elnöknél a körülök alatti dolgok és a cifrán mennyi kárt okoz az Isten ügyének. Szerepvállalás a művészetekben hívő emberként egyértelmű. Minimum elem, minimum, ami nem rombol. Nem azt mondtam, ami használ, ami nem legalább olyan, addig a szükség, tehát azt már nem, ami rombol. Ami rombol. Ami rombol értékeket, értékítéletet, lendületeket, fiatalságot, jövő generációt, azt nem. Attól föltele a művészi szabadság, ha érvényesül. Sportban. Ugye nevetséges, hogy ilyeneket előhozok, hogy hívők élete és munkája azzal formáját az világban, vagyis a Cézár birodalmában meddig lehet elmenni, hol a határ, például a sportban. Néhány példát és történetet a szűk családokról szeretnék előhozni. Valamikor elkezdtem kölyökkoromban, ilyen 12-13 éves koromban, néhány úszás után vízilabdázni és vízilabdára eljárni. És olyan érték elé került rettentő hamar az én fiatalon, kamaszkoromban megújult és megváltozott életem, hogy vasárnap meccs, vagy Isten is lehet. Vasárnap meccs, vagy Isten. Unokaöcsém között láttam, az egyik kifi válogatott kosaras volt, a másik univerziádéra egyetemi válogatottként vízilabdásként jutott ki. Másik unokaöcsém is vízilabdázik, a kiskörökat pedig saját korosztályába, első az utcába. Látom azt, hogy ilyen lehetetlen kérdést tesz fel az egyébként, hát mit nem mondjak, valami nagyon komoly és nemes dolog. Hát a Bibliában is még Pál apostol is példaként hozza föl a sportot, az ökölvívást is, meg a futást is példaként hozza föl. Tehát miért kell tessék mondani? Miért kell ilyen választás elé állítani fiatalokat? Miért kell? Ha nem a sátán munkája, el akkor semmi. Most tessék nekem megmondani, tényleg nem lehet szombatonként tartani a gyerekeknek a verseny. Tényleg nem lehet. A felnőttek két napig nagy is lehet. Ma már minden falusi labdarúgó bajnokság, múltkor is Balaton keresztül nagyasztán, hogy nem tudom, letegyen meccsen, hát nem voltam kint, mert láttam, vagy hallottam, vasárnap délután négy óra akkor kezdődött. Nem lehet, nem is az Isten. Ezt kell tenni, családi közösség, a családi egyéten ezt kell tenni, ahogy az Isten tisztelt is szóba kerül. Miért kell ilyen helyzetet járni? Ez a véleményem, hogy meddig lehet elmenni, ameddig a lélekkárt nem vall. Ez a két unokaöcsém, a hobomnak a két fia, most már felnőttek, a édesapjuk 47 éves korában tavaly előtt meghalt, és megújult az életük. Megújult az életük. És ez a profi OB1-es vízilabdázó srác elkezdte, már korábban is kezdegetni, de elkezdte kristálytisztán látni a hátteret. A hátteret. Milyen hátterek vannak a sportban? Az élsportban. Hát először is a nemi egészséges standardállás. Ami visz. Ami visz. Azt mondja, két nemzetközi verseny, vagy bajnokság, vagy univerziát, vagy külföldön, kint vagyunk, és a tartalékokkal együtt, mit tudom én, 14 csapattak kint van, és a 14-ből 13 elmegy ránk után este. És viszik oda a szállásra. Mert a banda szellemet így elsugarja. Hát ők kiközösítették, az utolsó évben kiközösítették. most már csak amatőrökre csinálja. Kik közösítették? Engem. Igen? A másik. A versenysportban mindent a pénzben. Kivétel. Ott úgy meg lehet fertőződni a pénztől, hogy a tökéletes. És ennek aztán vannak alvonalai is, a stimuláló felek, stb. Nem akarom hozni, de mindent a pénz motivál, és olajoz, rettentően olajoz. Ez a határ, ahol engem nem káros. Menjünk tovább. Meddig lehet elmenni a szórakozásra? Meddig lehet elmenni a szórakozásra? Sose felejtem el, hogy négy gyermekünk van, három leány és egy fiúcska. Szóval már nagyszülők vagyunk, ügyesség érteni ezt a dolgot. Úgyhogy, és egy tizenvalány évvel ezelőtt az egyik kislányom dühöngő kamaszkora idején mondja azt, hogy hát ő diszkóba akar menni. Diszkóba akar menni. De valahogy az egészből kilógott a lónám, hogy nem azért diszkóba akar diszkóba menni, hogy, mert ő ott nagyon élvezni magát, hanem azért akar diszkóba menni, mert tudja, hogy arról neki megvan az életünk. Tehát tárgyítja, ő is próbálta tárgyítani a kereteket. Igen? Mondd csak el, hogy a budapesti diszkók ma Magyarországon milyenek, tehát azt hiszem, hogy nem kell esetelni. Nem vagyok minden napi vendégre a képzelő tehetségen elég nagy. Mindenkinek rábízom a saját képzelő tehetségére. Ilyenkor egy szülő lehet mondani, hogy mit mondjak meg. Ugye a köztudott, hogy a kemény tiltás, hogy nem az adok én neked, meg egyedek, szóval egy 15 éves gyereknek nem a legideális, meg az sem, hogy na figyeljük a pénzt, mennyi szépen. Ugye a másik évet. És én ma megmondom őszintén, kérlek itt azon, hogy meddig lehet elmenni, azt mondtam neki, hogy tudod, hogy menj el, de én is megyek veled. Én megígérem, hogy a terem sarkába legyen háttal mindenkinek, de könnyen a kezembe, tehát nem is nézlek oda, de ott leszek. Már nem akart. Soha többet nem akartam. Meddig lehet elmenni a szórakozásnál? Amíg nem károsít életben. Addig. Addig. Meg tetszett. Igen. Köszönöm. Meddig lehet elmenni? Meddig lehet elmenni az egyházban? A szerződeti egyházban? Meddig lehet elmenni? És most nem a kritika oldaláról, hanem a szervezeti egyház azáltal, hogy egyház, és azáltal, hogy a másik birodalom úgy néz rá, mint egyház, és azt hiszi, hogy az egész okban a túloldalom. Gyakorlatilag látszik, kínlódnak és szenvednek, hogy meddig mennek el. Tessék, amikor megyek, látszik, ez konkrét példa, valaki az utcáról, hogy meg szeretnék kereszteltetni a gyermekemet. Mit mond egy lelki? De ő. Van meg vágyvédet a szívében. Hát tessék le helyet foglalni. Beszélgessünk egy kicsit, megjárnunk is tőle. Van, aki csak telefonál. Hát jöjjön el, beszéljünk meg. Könök. Járnak ilyen, nem járnak. Hova? Hát kell a baj. Baj? Nem baj. De hogy baj? Csak beszélgessünk egy kicsit. Itt lennének a keresztülők. Mi az, hogy a keresztülőnek megkeresztetnek kell lenni? Hát nézzen. Amíg az ember a szüleit nem válogathatja meg, a keresztülőt meg lehet válogatni, hát az egyház tették elő. Abszolút együttműködésképtelen és együttműködésre nem hajlandó emberek várnak el szolgáltatást.
Hát az a dolga, hogy megkeressenek. Ez a kötelessége. Hát mit kérdezel? Meg is mondta. Mi az? Hát mikor szerint? Hát természetesen hol? Ma szombat, hol? Vasárnap, nem tudom, mert így azért mégse azért volt, hogy ne csináljunk a dolgokból. Így nem szabad. Na nem van, hát a plébános úr a másik templomban meg fogja akkor. Az evangélikus lelkésző azt mondta, hogy milyen nyomásfalak vannak lelkészei számtalan esetben. Számtalan esetben. Ilyen nyomásfalak, hogy őket csak tisztítnek akarják használni az esélyükkor. Családban történt, tragikusan volt, tragikus volt. Szomor az egyik unokahúgomnál, az Antiden Balán. Bemennek az oltár elé, a lelkész, köszönti őket, nagy szeretettel, ő ismeri a családot, fölmenőket, minden barátjét. A két fiatalnak az egészhez semmi érdeklődés, nem volt semmi, üvöltött az arcuk róla, csak hogy a fényképekhez, hogy tudják a legjobb pozitúvára. Sárnak forrottak, attól függ, hogy hogy kaptuk a tanulat. Csak hogy, hogy én hogy értek ki. Na most, ez katasztrófa, a kedvesesek önök prezsítelnek. Ti prezsítelnek a testvérek. Tessék szívesen, hogy lelki társnak és partnernek lenni a lelkét mellett, és ebben erősíteni őket, hogy ne gyengüljön el. Ugye, ne gyengüljön el, mert ez is, erre is igaz az, hogy a gyönyöket nem lehet viszont elérhetni. Tehát van egy minimum szint, amikor megszakad a misszió lehetősége a későbbiekben, és onnantól kezdve már nem misszió, hanem igenis gyengül. Ha valaki legalább az eljön a lelkéhez, beszélget, két-három beszélgetésen részt vesz, leülnek, stb. Van lehetőség arra, hogy megszólítsa. Van lehetőség arra, hogy feléje Krisztus felmutassa. De ha ennyire elmutasító, ha ennyire csak egy külsőség kell, csak egy utelkabát, csak egy templomi környezet kell, akkor azt fogok. Szóval. Rövidebb leszek azért. A harmadik kapcsolódási pont a két világ között. Tévedések, helytelen önismeret, avagy hívő hitetlenek. Emberek, akik a Krisztus birodalmában gondolják magukat, de valójában nincsenek ott. Ez egy tragikus dolog, hogy valaki azt hiszi, hogy ott van, de nincs ott. Én elmondok egy olyan esetet, többet tudnék egyébként mondani, Gyakorlatban lakunk is ott, egy házaspár közösségben állunk. Ez nem a gyülekezetünk, mert Budaörs nem a gyülekezet. Oda bennünket hívtak. Ez egy olyan házaspár közösség, ahol a Rőzsöt Istenek és mi vagyunk nem katolikus, a többiek katolikusok. Egyébként általában valamilyen katolikus megújulási mozgalmakhoz kötődő értelmiségűek ezek, házaspárok, ahol mi a négy gyerekkel a legkisebb család vagyunk szinte, mindenhol 5-6-8-10 gyerek, és mérnökök, tanárok, orvosok, stb. Jó beszélgetésünk vannak, természetesen pontosan kristálytisztán látszanak azok a határok, ahol, amiket innen léphetünk át. Na, itt találkoztunk nem egy olyan fiatal asszonynal, hozzánk képes fiatal, tehát most ilyen 35 és 40 közöttiek asszonyok, akik a férjük révén kerültek, mondjuk itt mondom, hogy a vallással kapcsolatban, félrenevése senki, de még azt is mondtam, hogy az Istennel kapcsolatban, házasságkötési révén, mert korábban pászikának a lánya volt az egyik, a másik nem tudom milyen funkcionáriusnak volt stb. Tehát abszolút ateista, Isten szavazó környezetben soha meg nem volt megkeresztelve, stb. Kerültek ilyen helyzetbe, és ő neki, én látom, megváltozott az életük. Tényleg megváltozott. És ők szó szerint ezt a termény technikus használják, elnézést, hogy ezt mondom, hogy megtértem. De a Szűz Máriából. És ő azt hiszi, hogy már ott van a Krisztus birodalmában, de nincs ott, mert ő Szűz Máriához imádkozik, kizárólag, mert csak azt fogadja el az ember és a Krisztus és utána Isten között közvetítő. Tehát ő azt hiszi, hogy pedig dehogy, mondhatnánk. Hát aztán vannak a Szent Király szeretetájuk. Itt is sajnos el kell mondani, nyilvánosan mondott el, tehát mondhatom, hogy Donát úr például ilyen, aki azt mondja, hogy Mózes nekem semmi, Pál apostol nekem semmi, mert ő ezt így szeretetájra, nem találtam azért, mert kevésbé liberálisak. Beírják azt, be lehet-e írni az a Mózes is, meg az a Pál apostol is, hogy egy nemre lehet. Ugye? Szeretálja az igét. De ő azt hiszi magáról, hogy oda tartozik. Hogy ő a Krisztus birodalmához tartozik, és nem. Ez példa volt, tehát mindenki gondolhat, hogy nem egy ilyen esetekről van szó. Ugyanehhez kapcsolódik etikai kérdésekbe a Biblia normája, hogy saját tájékük szerint kezelik. Tehát, mintha úgy lenne, úgy húzogatom, hogy a Biblia etikai normáit. Negyedik kapcsolat. A két irodalom között. Laikus hívők, klerikus hívők. Luther szerint mind a kettő a papsághoz tartozik. Vannak egyenlőségek és különbségek a két Krisztus, egyébként Krisztus birodalmat tartozó csoport között a Cézár birodalma irányában. Senki sem zavar ezek a megnevezések a Cézár birodalma, de volt róla szó egyébként jó. Vannak különbségek, tehát igenis vannak különbségek egy laikus és egy lelkész között, hiába mind a ketten itt, vagyis ezen az oldalon, a másik irányába a kapcsolatban. Ugye a klerikus a teológiai a képzett, a laikus, és ez tagadják a klerikusok, mélyebben él a világban, hatásos jobban érzi. Én ezt érzékeltem lelkészekkel való beszélgetésekben. A lelkészek, ugye ennek tipikus példája volt a liturgia vita. Szóval azáltal, hogy a lelkész, le is írtam egyébként, hogy a lelkész a 90%-ban evangélikus környezetben mozog. Az esetek 90%-a felesége evangélikus, a gyerekei evangélikusok, a munkatársai evangélikusok, a szolgálata evangélikusok felé irányul, a főnöke evangélikus, és egy olyan környezetben mozog. Érintőlegesen érintkezik másokkal, nincs villamos kalóz ma már, különben avval esetleg érintkezve, vonaton még van, de úgy mélyebben nem. De aki egy cégnél dolgozott, annak a főnöke, a beosztottja, a közvetlen munkatársa, nem evangélikus. Vagy nem is hívő ember. Vagy még azt hiszem, hogy nem is lovásos. De lehet, hogy a felesége, vagy a férje. Talán más felekezett, talán hitetlen, stb. Tehát én azt mondom, hogy a laikus ember igaz, hogy képzetlenül, sajnos, hát ez a sorsunk, mélyebben élünk a világban, hatásaik jobban érezzük. Jobban érezzük a saját bűnünket. Miért fontos ezt tudni? Azért, mert itt tudunk mi kiegészítői lenni a lelkészeknek, mint presbiterek a szolgálatban. Mert mindenkünk van egy olyan tapasztalatunk, ami neki nincs, és neki van egy olyan ismerete, ami neki nincs. A teológiai ismeret. És a kettő együtt tud gyümölcsözővé lenni a gyülekezet számára, illetve nem csak a gyülekezet számára, hanem kifele is, de mindenképpen elsősorban azok számára, akik a, akár gyülekezeten belül, akár nem, még a világirodalmának tartoznak. És ötödik, hogy maradjon idő esetleg beszélgetésre is, hihetek, a két irodalom közötti kapcsolatnál a jövőről is kell beszélni. És ezzel kapcsolatban a jövő egy házáról beszélünk. Persze mindenki mondhatja azt, hogy hát a jövő egy háza, kedves testvérem, az Isten kezében van a jövő. Ez a fölösleges beszélni. Én meg azt mondom, hogy Jézusnak azt mondta, hogy ha látjátok, hogy a figyelmen virágzik, akkor tavasz van, ha szőkék a gabonát, nem így mondja, akkor érettek az aratása is. Tehát nekünk, hívő embereknek szabad észrevenni, és meg is észre is kell vennünk a gyereket. Sőt, nekem az a véleményünk, hogyha a hívő nép hamarabb észrevette volna a jeleket, hogy éppen itt kint beszélgetünk róla, hogy 1953 fordulóján a evangelizációk leálltak. Ugye? Aztán utána, hogy az egyházvezetés az abszolút kollaborálás irányába ment el. Ha a hívő nép bent az egyházban is látja, akkor következtetéseket vont volna le. Vagy pedig látta, de rossz következtetéseket vont le, és fogta magát, hogy na, ilyen hitetlen, hasnából én kimegyek és csinálok, hogy majd én egy házi csoportot, ezt az esetem azt, és utána kis közösségek, uram, bocsánat, szektált irányába. Tehát lehet és kell is nézni, hogy a jövő felé. A jövő lelki egyháza. Két gondolat. Egy. Jobban felemelülve, kevésbé felolvadva. Jobban belemerülve a szolgálatba, jobban belemerülve a lélekmentésbe, jobban belemerülve az elkötelezettségbe, az elhivatottságba, jobban kiszolgáltatva magamat az isteni hívásnak, de kevésbé felolvadva a világban. Mert mindannyian így van úgy, a sátán próbálkozása révén olvadozunk. Egy kicsit mindig, csak az Isten mindig egy kicsit megerősítőd, ne olvadjunk. Ez a szögletünk vagy kanyarunk ne olvadjon le rólunk. Így erősít meg, jobban belemerülve, de kevésbé elolvadva. Jobban belemerülve. Mit jelent? Azt gondolom, hogy a jövő egyháza, hogyha jobban belemerül az elkötelezettségben, ha jobban belemerül a küldetésébe, a világba, a másik irodalom felé való szolgálatába, vagyis ott bent, amit kell tennie, akkor fontos feladata a lelkezés. Mert ezt a világot az összemosás teszi tönkre. Az egyházakat, a lelki gondolkodást, az összemosás, a szinkretizmus az, ami megfelelkezik, és ami tönkre fogja tenni. Tehát a leleplezést határozottan kell tenni. Szeretett teljesség, de határozottan. Az új mozgalmakért, a szextációt, az összemosásokért, a hazugság atya munkáját le kell leplezni. Belemerülve a szolgálatba, belemerülve Krisztus követésébe. De viszont mivel a feladatunk a másik birodalomban van, az eddiginél sokkal kevesebb kompromisszummal, kevesebb felolvadással, kevesebb föladással, erődítmények, lelki erődítmények föladásával, hanem sokkal szilárdabban. Azt gondolom, hogy a jövő egyháza nem szervezeti egyház, ahol beszélek, az elkezd majd kikristályosodni a hitvallók között. A hitvallók gyűrűjében, a hitvallók körében fog megtörténni ez. Ez nem annyit jelent, hogy ők elfogadnak, hogy abszolút nyitottak lesznek majd, befogadni másokat, misszionálni mások felé, de sokkal karakteresebb lesz. Testvéreimmel, benne az erdélyben is vitáim vannak ezzel kapcsolatban, mert van, aki azt mondja, hogy nem lehet volna határozott különbséget tenni, hogy hitvalló, meg nem hitvalló. Mert az riaszt. Én azt gondolom azonban, hogy olyan idők következnek, amikor igenis egyértelművé kell tenni a dolgokat. Aki olvasta Zimány Miklósnak a könyvét a Gulágról, tűzoszloppa a véghegyek között című könyvét, tudja, hogy mit jelent, miről beszélek. Tudja, hogy miről beszélek, természetesen nem az ateizmus és kommunizmusnak a gőzhengere megy keresztül a világon, de lehetséges, hogy sokkal rosszabb szellemiség, és ebben a szellemiségben egyedül a tiszta, egyértelmű kiállás és megállás az, amit viszont Krisztus ereje nélkül, az ő vezetése nélkül, és az ővel való naponként